Igen, igen, ez az Autorádió rovat még mindig itt a Szabad Esésben, azon belül is az Ablaktörlő. A vendégünk Karotta, akivel az előbb aztán átbeszéltük nagyon sok mindent, hogy például azt, hogy a hajózást azt már a szünetben beszélgettük, de hogy vajon melyik emissziós forrás a legveszélyesebb a Földünkre, és ugye van az a tábor, aki azt mondja, hogy az autózás az nagyon fontos, hogy az tiszta legyen, és lehetőleg közel a nullához az emisszió, de sokan azt mondják, hogy a légi közlekedés az sokkal durvább, mert az autózás az töredéke annak, és akkor ezért aztán mindegy, hogy benzines, vagy dízeles, vagy elektromos autóval közlekedünk. Szóval az igazságot az nagyon nehéz megtalálni, pont azért, mert ilyen lobbyerők vitatkoznak egymással. És azáltal vannak szekértáborok. Valaki ideál, aztán átmegy a másikhoz, mert olvas két olyan cikket. Szóval te sok autót kipróbáltál, építettél, versenyeztél, sok mindent csináltál, és most elmondásod szerint van ilyen autód is, meg olyan autód is, tehát van elektromos is, belső égét is, motorral szerelt autód is. Mi az általános véleményed? Várjál, Laci, látom, hogy jelentkezel. Megtoldod a kérdést.
Ráadásul ugye, amit jól láthatunk, hogy ebben azért még a szakemberek között sincsen teljes mér, nem csak, hogy közös nevező, de nagyon sok kérdés van. Ugye pont két indexcikről beszélgettünk itt, ami egyik a Total Car-on jelent meg, a másik pedig az indexen magán, hogy mennyi kérdőjel van a környezeti lábnyomoknak a hagyása, hogy akkor a fosszilis energiás autó, vagy az elektromos autó, vagy hogy mi ilyen normál emberek baromira el vagyunk ezért ebben veszve.
Igen, és erre nagyon sok pénzt költenek el a nagy ipari szereplők, hogy ez így legyen. De valójában az a helyzet, hogy a fizika könyv az ezeknek a kérdéseknek a nagy részét egész megnyugtatóan rendezni tudja. Méghozzá úgy, hogy nagyon sokszor szoktam megkapni azt, hogy azt tudja újságírókám, hogy az a elektromos autó, amit maga ottan kasáról, hogy hány kiló az akkumulátor? Hát mondtam, igen, igen, körülbelül. Na, 500 kiló akkumulátor van benne. Igen, mondjuk, hogy akkor nagyságrendileg 500 kiló. És tudja abban, mennyi az energiatartama annak az 500 kilós akkumulátornak? Hát igen, igen, tudom. Hát az maximum 6-7 liter benzin fér abba az a 500 kilós akkumulátorban. Hát 6-7 liter benzin az nevetséges, kérem, és ott van az a fél tonna. Hát mondja meg, mi értelme van ennek? És mennyi a hatótávolsága? Azt mondják róla 500 kilométer, de jó, ha elmegy 300-at. Uh-huh. 300 kilométert elmegy? Azzal az 5-6 liter benzin energiatartamába? És ez rossz?
Hát nyilvánvalóan, ha ezt egyetlen egy matematikai műveletet végezzük, akkor ez nagyon jó.
Így van. Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani.
És de ugye nem rántottad ennek fel magad nagyon. Ez egy bizonyos eset
nem,
volt?
Nem, ez az én életem.
Tehát itt most ez nem tudom, napom, még nevet is lehetne adni a bácsinak.
Véletlenül túlságosan hamar jövök ide, mert elnézem az időpontot, úgyhogy átmegyek a szomszéd kávézóba egy kávéért, és mire eljutok az ajtóig, addig két ilyen beszélgetés vagyok.
Nagyon föl voltál paprikázó.
Nem vagyok, csak igyekeztem átadni ennek az egésznek az erős érzelmi törtését, jellemzően nem bennem. Tehát, hogy én ezen a részén túl vagyok. A rövid válasz erre az, hogy igen, az elektromos autózás elsősorban azért egyértelműen jó átállás mindenkinek, a Földnek, mert olyan elképesztően hatékony az elektromos hajtáslánc, hogy egyszerűen eredendő energiából sokkal kevesebb kell bele, nagyon sokkal, tehát összehasonlítatlanul sokkal kevesebb kell bele, amit igazából mindenki tud, azok is, akik kritizálják, hiszen amikor kritizálják, valójában a kritikába is bele van építve az, hogy igazából ez nagyságrendileg a negyed annyi energiával elműködik. Továbbá az az energia, amit beleteszünk, az a hagyományos autóknál mindig úgy keletkezik, hogy valahány ezer kilométerrel és néhány országgal és háborúval arrébb kiásunk valamit a Földből, amit aztán elszállítunk iszonyú messzire, egy nagyon mocskos cuccot egyébként, nagyon sok további energia segítségével szállítjuk, nagyon sok további energia segítségével finomítjuk, hiszen az autónkban nem nyers olaj van, amit egyébként elfelejtünk, ezeket mind elfelejtjük, és azt hiszük, hogy milyen rohadt jó, hogy majd a benzinkútból csak úgy beletankoljuk az autóba, és az varázslatosan működik, és ez egyébként 5 perc alatt megvan ez a folyamat, míg a vacak villanyautókra akár negyed órát is várni kell, ameddig föl lehet őket tölteni.
És a Porsche mennyi idő alatt telik meg?
A Porsche nem ér ebből a szempontból, hiszen a Porsche nem egy autógyár terméke. Tehát a Porsche-ban nincs DC gyors töltés egyáltalán, mert nem mertünk beleugrani ennek a mindegy, nagyon bonyolult a CCS szabvány, és ezért egyelőre eltoltuk, mert ott ez nem számít.
A manuális váltó fontosabb volt.
Így van, de ha a Porsche-tól veszel elektromos Porsche-t, mondjuk egy most bemutatott Macan-t, vagy Taycan-t, vagy ilyesmi, az iszonyatos sebességgel fogja neked, nagyjából 15-18 perc alatt fogja magát föltölteni 10%-ra 80-ra, és aztán megy vele másik 3-400 kilométert, úgyhogy azzal azért már így ki lehet bírni a dolgokat.
Én ezzel egy nagyon szélsőséges dolgot mondtál, mert hogy ugye azt valószínűleg nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk itt egy átlag magyar itt mondjuk a 6. kerületben úgy gondolná, hogy mivel nagyon környezettudatos és szeretne egy jó autót magának, akkor elszalad, vesz magának egy elektromos Porsche Macant, mert nem tudja hol tölteni, mondjuk az árával.
De ne legyünk már álszentek, az átlag magyar egy 16 éves autót engedhet meg magának, ha az átlagnál valójában gazdagabb, hiszen az átlag magyar autó 16 éves, és igazából az átlag magyar valójában nem engedhet meg magának semmilyen autót, csak valahogy megoldja, mert kifizeti, de ez nem az elektromos autózást minősíti.
Én nem minősítettem, én kérdeztem.
Igen. Csak mondom, hogy az elektromos autózás...
Én csak kérdezem.
Figyelj,
a belső égésű
motoros autózás jelenlegi állapota, annak minden nyomorúságával és vacakságával és csodálatos részeivel együtt, mert mind a kettő van, és ugye ismerjük ezt, szeretjük ezt, az nagyságrendileg 130 éve alakul. Igazából több. Mondjuk 150-130, de legyünk nagyvonalúak, és mondjuk azt, hogy egy vaskos évszázada van abban, hogy elérje azt a szintet, ahol most van. Az elektromos autózás igazából ehhez képest nagyságrendileg az ötödénél, hatodánál van időben, miközben egyébként kb. Egyszerre kezdődtek, de ez egy hosszú záró.
Nagyon szerencsés, hogy te mondtad ki, mert ezt akartam volna mondani, hogy előbb volt majdnem elektromos autó, mint...
Ez abszolút így van.
Nem volt megoldható a töltése, meg a nem ment annyit.
Igen, az aksi technológiával vergődött már akkor is sokkal többet az emberiség, ahhoz képest, hogy milyen végül mennyire egyszerűnek bizonyult megoldani azt, hogy mindenhova kerüljön finomított kőolaj, amiben, ha belegondolunk, még egyszer mondanám, nem különösebben magától értetődő, ahogy egyébként azt is könnyű relativizálni, hogy miközben azt mondjuk, hogy az elektromos autónál abszurd, hogy egy 3-4-500 kilós akkumulátor csomagot visz magával, és ez valóban szokatlan gondolat nekünk, de egy átlagember Magyarországon a statisztika szerint körülbelül 15 000 kilométert megy az autójával egy évben. Egy átlagos autó nagyságrendileg 6-7-8 litert fogyaszt, ugye? Körülbelül ebben a tartományban egy ilyen elfogadhatóan takarékos. Ez az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy ez 1000 liter per év, mert kb. Ide fog kijönni. Tehát egy évben valójában kettőször annyi tömeg érkezett meg valahonnan az Urálon túlról, vagy a Közel-Keletről, vagy ahonnan éppen jött, egy évben. Mire az átlag magyar autó átlag autó lesz, vagyis 16 éves lesz, addigra ez már 16-szor ennyi. És akkor még csak az átlagnál tartunk, és akkor erre mondjuk azt, hogy ehhez képest az a 300 kilónyi akkumulátor az autó hasa alatt, az olyan nagyon soknak tűnik ehhez a nagyságrendileg 10 tonnához képest mondjuk. Hogy azért inkább 20 tonna, ráadásul, mint 10. Ráadásul ugye a legfontosabb különbsége ennek az egésznek, hogy oké, az egyik kb. 20 tonna, a másik 300 kiló, de amikor az autónak végül harangoznak, tehát vége van, lejár az ideje, akkor az elektromos autó akkumulátorában minden atom, amit beletettek eredetileg, az a lítium, az a kobalt, az a nikkel, az az alumínium, az a réz, és sorolhatnánk, az mind ugyanott van. Ezzel szemben ugyanezt a 20 tonnányi üzemanyagot a belső égésű motoros autóból csak simán elégettük. Az nincs ott. Az itt van körülöttünk a levegőben. Annak minden mocskával és egyébként a globális felmelegedés részével egyetemben.
Ugye, nyilván ezt, és miért csak kérdezem, és nem mondom, hogy ez nyilván ez akkor feltétlenül igaz egészében, hogyha mondjuk magát az elektromos autót nem fosszilis energiák árára töltjük fel. Ugye az egyik legnagyobb elektromos autó fogyasztó az ugye Kína. Elektromos autó fogyasztó az ugye Kína, és ott én olvastam egy statisztikát, amire nem emlékszem pontosan, de az jött ki belőle, hogy ott az energiának, amit előállítanak, a legnagyobb része szénből, olajból képződik. Tehát magyarán szólva ott azért van egy ilyen típusú hányados. Ugye ezt te hogy látod?
Ez nálunk is így van, ezzel, még leginkább.
Képzeld el, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát hogy ezek ilyen furcsa berögződések. A magyar árammix az úgy néz ki, hogy a fele paks. Tehát onnan indulunk, hogy a fele mindenestül atomenergia. Azzal nincsen semmi. Az nem fosszilis, abból nem lesz széndioxid, az nem fog levegőt szennyezni, az egyszerűen nem csinál ilyet, és kész. A maradéknak, ami a felén túl van, annak Az egyik viszonylag látható része, amire így tudunk mutogatni, hogy figyelj, ott van benne egy ilyen kb. Negyednyi, az földgáz, ami egyébként egy relatíve tiszta dolog. Nem jó, mert fosszilis, de tiszta fosszilis. Egészen picike része a szén mostanra, és az is kopik kifelé belőle, és hogy is mondjam, ha ez teljesen piaci alapon működne, és nem lenne sokkal komplikáltabb, akkor valójában már el lenne kopva. És a nagyságrendileg 15% környékén vagyunk a hagyományos értelemben vett modern megújulókkal, tehát a napenergiával és a szélenergiával, amiben egyébként iszonyú rosszul állunk Európában, messze a legrosszabbul, azért, mert nálunk egy sajátos szabályozás miatt szélerőműveket telepíteni lehetetlenség volt egészen a leges-leges legutóbbi időkig, ez meg fog változni. Ezen kívül mostanra a világ, a fejlett világ egészére igaz az, hogy megújulót telepíteni igazából olcsóbb. Tehát nem azért telepítenek eszeveszett módon megújulókat mindenhol, belértve egyébként Kínát is, mert a szent környezetvédelem erre készteti őket, hanem azért, mert mostanra per gigawattóra megtermelt áram, megújulót termelni olcsóbb, mint
egész
nem
megújulót.
Egész
ez a technológia lehetővé teszi.
Azért, mert mondjuk a napelemek ára az elmúlt nagyságrendileg 30 év alatt a százada környékére esett.
De a hatékonysága viszont nőtt.
A hatékonysága nőtt, a szélenergiával szintén ez van, és ezekkel mind az a baj, hogy jó-jó, de mi van, ha nem süt a nap, jó-jó, de mi van, ha nem süt a szél. És egyrészt az látszik, hogy azokban az országokban, mondjuk Németországban, amiből csípőből rávágja a magyar rádióhallgatók és tévénézők 90%-a, hogy ezek a hülyék kikapcsolták a összes atomerőművüket, aztán mostan szénnel fűtenek. Nem, hanem ehelyett egy ilyen meredek, most a kezemmel mutatok így az égbe tartó görbét, hogy mostanra a megtermelt energiájuk nagyobbik része az megújulókból van, bőven a nagyobbik része. A legnagyobb része egyébként az, amiből a szélből, hogy a szél és a nap történetesen nagyon jól kiegészíti egymást, jellemzően úgy alakult, hogy inkább olyankor fúj a szél, amikor inkább nem szokott sütni a nap, és az egészen elfogadhatóan kiegyensúlyozgatja valamennyire a dolgokat, és ezen kívül az akkumulátoros energiatárolás, ami ténylegesen segít kiegyensúlyozni egy hálózatot, sok egyéb szempontból is, az pedig olyan mértékben szakad szintén az árszínvonalát tekintve, hogy miközben egy, akár csak 10 évvel ezelőtt, ami nem volt nagyon rég, 10 évvel ezelőtt teljes utópiának tűnt azt hinni, hogy majd tényleg rohadt nagy akkumulátorokkal fogjuk kiegyensúlyozni valahogy ezeket a hálózatokat. Mostanra ezeket gigawattóra szám, 10 gigawattóra szám telepítik mindenhol a világban, mert egyszerűen annyira olcsó lett, és az ára valójában ez, azzal ellentétben, amit erről olvasni lehet, nem megy fölfelé, hanem esik lefelé még mindig.
Hol lehet olvasni ezeket?
Bárhol. Tehát ha kezedbe veszel egy random újságot, akkor abban általában ennek a kevésbé színvonalas részével tudsz majd találkozni, hiszen ott el akarják magyarázni neked azt a felét, hogy miért jó egy kicsit, ha virágozzék minden virág, egy kis szintetikus üzemanyag is legyen, azért legyen egy kis a biztonságedben egy kis hidrogén is, majd a piac eldönti. Na most az összes ilyen himi-humiban mind az van, hogy a himi-humi az arról szól, hogy ne mondjuk meg, hogy az elektromos legyen. És ez látszólag azért egy jó megoldás, mert ez kedvez azoknak a nagy európai autógyáraknak, amik a maguk részéről nem feltétlenül tettek meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legversenyképesebbek legyenek ezen a téren. És pontosan azért nem tettek meg mindent, mert azt hitték, hogy ez a dolog valójában nem ilyen sürgős, hogy nem lesz ebből ilyen rohadt nagy baj, hogy ráérünk ezzel még. És az látszik, hogy ezek az autógyárak most attól vannak nagyon kellemetlenül rossz helyzetben, és azért merül föl, hogy esetleg a kínaiakat mégis valamilyen védővámmal ki kéne tolni, meg hogy hát így át kéne gondolni, hogy akkor mire adunk támogatást, és mire nem. Mert kiderült, hogy azok az autógyárak viszont, ahol nincs B-terv, tehát ahol nem az van, hogy gyártunk autókat és elektromos autókat is, és ezért nem szenvednek attól, hogy ha eladnak egy elektromos autót, akkor cserébe nem adtak el egy belső égésű motoros autót, amin az elektromos autón eleinte kevesebbet keresnek, hiszen nem értenek annyira hozzá, hiszen kevesebbet gyártanak belőle, hogy az elektromos autót nem fogják visszahordozni a márkaszervizbe, olajat cserélni 17 trilliárd százalékos haszonkulcs mellett, és hosszan sorolhatnám még, amik mind nem lesznek az elektromos autókkal. Tehát ők nyilván nem siettetnék ezt, ha rajtuk múlna. Ezzel szemben, ahol ez nem egy kellemetlen kötelesség, hanem ahol ez az autógyártás maga, mint a Tesla, ami a legismertebb ilyenje a világnak, ugye, vagy a nagy kínaiak, amiket most már szintén kezdenek ismerni a hallgatók nagy részt, ott kiderül, hogy valójában lehet versenyképes áron is kínálni már ezeket, valójában lehet tök jó autókat csinálni belőle, csak az a kérdés, hogy ezt valaki megúszásilag próbálja, és közben félti azt, hogy majd éhen fog halni, vagy ez a célja, és kész. És én ilyenkor mindig hozzá szoktam tenni, hogy én nem bántom abban az értelemben az úgynevezett bealvós nagy európai autógyárakat, hogy azok nem gonosz emberek irányítják, és nem hülyeségből csinálták ezt így, és nem hülyeségből nincsenek versenyképes áru, igazán jó termékeik ezen a piacon, hanem arról van szó, hogy ez az átállás eleinte nagyon nehéz. Hogy a Tesla nagyon sokszor egymás után majdnem csődbe ment. Hogy egy isteni csoda, hogy egyáltalán elvergődtek odáig, ahol most már egyébként egy stabil nyereséges nagyvállalat. Hogy a BYD, amiről senki nem hallott ugye ezelőtt 10 évvel, és most meg mi örülünk neki, hogy milyen jó, hogy idehozta az európai gyárát, hogy a BYD-vel is az van, hogy ők se úgy kezdték, hogy ez az egész rögtön szuper frankó volt, és egyébként nem lennének most se akkorák, amekkorák, ha nem az lenne, hogy a kínai állam azért eléggé sokat segít a saját vállalataiknak abban, hogy megerősödjenek, és úgy tudjanak majd kilépni a nemzetközi porondra. Szóval ez egy nehéz átállás, és nem mertek ebbe úgy beleugrani ilyen rendes all-in szemlélettel a nagy európai gyárak, hogy nehogy az legyen, hogy ez valami elhasal, és aztán a végén nagyon nagy bajba kerülnek, csak most az látszik, hogy a bajba kerülés azon keresztül történik, hogy ez az átállás itt van, ez le fog futni. Nem azért, mert eldöntötték a gonosz brüsszeli döntéshozók, vagy valaki, akárki valahol máshol, hanem azért, amit mondtam nektek, és amit igazából ti is tudtok, mert negyed annyi energia kell ugyanannak a feladatnak az elvégzéséhez. És azt az energiát a nap végén valaki kifizeti. Tehát, hogy villanyszámla formájában fizetett ki a negyed annyit, vagy benzin formájában fizetett ki a negyed annyit, az igazából rohadtul nem mindegy. Mindig az a lényeg, hogy negyed annyit kifizetni, az mindig negyed annyi pénzbe fog kerülni, és az a magánembereknek is rohadtul számít, de ami még sokkal fontosabb, nemzetgazdasági szinten elképzelhetetlenül sokat számít. Tehát azok a nemzetgazdaságok, amik lassan tolják ezt, és elviseli a nemzetgazdaságuk azt, hogy 4-szer annyi energia segítségével mozgatnak minden árut és személyt, mint azok az országok, ahol az átállás lezajlott, pláne nagy arányú megújuló energia mellett, azok tök versenyképtelenek lesznek mindenben. Ez a valódi kapkodás, és nem a világ megmentése.
Egy dolog van még a fejemben, bocs, Bence, azzal kapcsolatban, hogy itt ugye itt vagy egy, vagy nulla. Tehát te úgy mondod ezt, vagy úgy beszélsz az elektromos autózásról, hogy fekete vagy fehér. De hogyha onnan nézzük, hogy a használattól tesszük függővé. Uh-huh. Azt, hogy van, aki használ belső égésű motorral autót, nem tudom, évente megy 5 vagy 10 ezer kilométert, mert ugye itt van az elévülése az akkumulátornak, szóval nem biztos, hogy mindenkinek megéri. Aki 5 ezer kilométert megy egy évben az autójával, nem biztos, hogy megéri, hogy vesz egy elektromos autót, és aztán az akkumulátor 5-6 év múlva mert a süllyesztőbe. Na most itt az a
ezt
kérdés...
Ezt mi alapján mondod? Megkérdeztem azért, hogy hát múlva a süllyesztőbe a akkumulátorokat.
Körülbelül ennyit bír egy akkumulátor, nem? Ez egy átlagos hozzáállás. Ki szerint? Tehát ezt mondja mindenki.
De van, nem, olyan, ki van,
olyan
mindenki?
De van olyan elektromos autó, ami szerinted 10 éve már megy, még nincs is annyi ideje elektromos autó a piacon.
Hát a tehát, Tesla most... Model S például az 2012-es. A Leaf-ek addigra már szaladgáltak.
Gyári aksival mennek. Zoe-k.
Na és ebben, ezért kérdezem, hogy ebben ugye az a jó pofa, hogy
tehát az, hogy most egy 100 kilométert vagy 200-at, mert annyira elgyengül az aksia.
Amikor azt kérdezed egy mondjuk egy Model S vagy egy korai Leaf kapcsán, hogy annak az aksia még mindegyiknek a gyárja, akkor úgy érezzük, hogy itt most fogást találtunk valamin, hogy lám, ez a dolog, ez nem is olyan jó. De közben fontos, hogy a fejedben ezt oda tedd, hogy ez olyan, mintha Berta Benzt szorítanád a falhoz, hogy az a hülye Karl, amit kitalált, hogy az az autó. Hát most ne hülyéskedj már, hogy annak milyen hangja van meg. Töfög, püfög, mennyi idő után kell azt motor generálozni? Ne hülyéskedj már, és csinálod mindezt ugye nagyjából 100 évvel ezelőtt. Hogy azok a legelső, legkevesebb tapasztalattal keletkezett, legkevésbé kiforrott technikájú villanyautók, és egyébként azoknak is a döntő többsége valójában használható. Miközben egyébként azt is tudjuk, hogy a 10 éves autók, főleg egyébként a modern 10 éves autók, tehát ebből a szempontból az elmúlt mondjuk a 3-4 évvel gyártott, és majd egyszer majd 10 éves korúvá, 15 éves korúvá öregedő belső égésű motoros autóknál kétségbejtőbb hosszú távú birtoklási kilátást én nem tudok elképzelni.
Tehát, hogy mert?
Mert iszonyú komplikált, bonyolult, borzalmak, 8-9-10 sebességes automataváltók, meg robotizált mechanikus váltók, amik nem működnek újkorúban se normálisan sok esetben. A az 1, 2, 3 darab turbófeltöltő, a kipufogógáz visszakeringetés kiegészítve a 8 féle katalizátorral, az AdBlue rendszerrel, dolgok, amiket ugye kiszednek a tulajdonosok, mert nem működik, amik miatt kigyulladnak szakmányban ugye autók, és úgy vagyunk vele, hogy hát igen, igen, így a BMW-k kiszoktak gyulladni, de ez egy bizonyos motorsport.
Ez most megint egy ugyanolyan, mint ahogyan te mondtad nekem, hogy én ezt hol hallottam, hol olvastam, nyilván vannak ilyenek.
De... erről azért egész elfogadható statisztikák vannak, meg a világ egy-két országában néhány.
Alá tudom támasztani.
Jó, múltkor láttam egy kigyulladt BMW-t a Bosnyák téren, és bajod.
Erről egész jó statisztikák és visszahívások is vannak. Szerintem a modern belső égésű motoros autó az egy katasztrófa lesz hosszú távú fenntarthatósági szempontból. Én kb. 2010 környékére tenném, hogy az előtti autók voltak azok, ahol már rohadt jó belső égésű motoros autót tudtunk csinálni, de még nem volt teljesen reménytelenül széllyel komplikálva az egész.
Szóval a kérdésemre egy percünk maradt, úgyhogy Laci, tehát fel, mert látom,
hogy... mi lesz ezekkel az akkumulátorokkal?
Ezt akartam ki, köszönöm. Tehát mi lesz ezekkel, amit nem lehet újra hasznosítani, nem tudom, hogy lehet-e újra hasznosítani, de kitalálták-e már, mi lesz velük?
Ugyan akkumulátortemetőkről olvasunk, hogy ez aztán környezetszennyezőek lesznek, hogy gyakorlatilag az ökológiai lábnyoma pont azért nagyobb elektromos autónak, mert mit fognak kezdeni a bazisok ócska akkumulátorra.
Életciklusra vetítve.
Igen, nagyon kevés időnk van, azért engedjétek meg, hogy címszavakban válaszoljak erre. Nem, az akkumulátorok nem mennek majd akkumulátortemetőbe, és ha belegondoltok, nem is logikus, hogy egyszerre szorongunk azon, hogy az a sok rohadt drága speciális izé, ami kell az akkumulátorba, az honnan lesz, és közben gondoljuk azt, hogy ezeket majd eldobják egy temetőbe. Hogy ez a két dolog egyszerre nem lehet igaz, tehát vagy az van, hogy ezek nem érnek semmit, de akkor mit aggodalmaskodunk azon, hogy honnan lesz, és mennyire drága.
Ezek nem romlanak meg a használat során, tehát hogy ezek...
Nem, ezek fémek. Ezek döntő többségében úgynevezett fémek, tehát egy akkumulátort, ha széllyel szedsz, abban lítium van, ami fém, alumínium van, réz van benne, nikkel van benne, kobalt van benne,
magyarul,
mangán.
Akkor csak egy gyors konklúzió, aztán tényleg bontanunk kell a vonalat. Te azt mondod, hogy ha valaki vesz egy elektromos autót, 6-8-10 év múlva amennyit használja, tegyen bele új akupakot, és megint megy 6-8-10 év.
Nem, én azt mondom, hogy a legvalószínűbb, hogy valójában nem fog tönkre menni 6-8-10 év alatt az akkumulátor. Mostanra az látszik, hogy a nem legelső generációs villanyautóknál, hanem a második, harmadik generációs autóknál szó sincs arról, hogy érdemi akku degradáció lenne egyáltalán, nemhogy nem mennek tönkre szakmányban. Szerintem sokkal tovább lehet majd őket gond nélkül üzemeltetni, és az akkumulátor az autó hasallat egy kincs. Nem úgy kell rá gondolni, mint egy szemét, hanem olyan értékes nyersanyagként, amit már nem kell kibányászni a kongói gyermekmunkásoknak, mert már egyszer kibányázták, és itt van a Váci úti stúdió előtt az autónak a hasallat. Ha tényleg tönkre megy, vagy összetörik fölötte az autó, akkor csak szépen el kell vinni a reciklálóba, ahol széllyel szedik, és a nyersanyagot aztán újra akkumulátor formájában újrahasznosítják, ahogy az egyébként mostanra 95%-os hatásfokkal tökre meg tud történni kész technikák mellett, tehát nem science fiction.
Biztos, hogy egy másik vendéget hét után?
Biztos, hogy igen. Egyébként most volt már ilyen, hogy maradjatok, létszik, mert lemondja a vendég.
De még nem
mondták le. Úgyhogy köszönjünk el tényleg. Gyere máskor is. Mit szólsz, Gábor?
Részemről a szerencse.
Gyere, és nagyon köszi mindenkinek a mai részvételt. A kis ülésünket ezennel berekeztem. Jó, és a zenéből egy percet fog lejárni.
Kis ülésünket, mi?
Ez a Freudi elszólás. Jó van. Karotta, azaz Bazsó Gábor volt a vendégünk. Köszönöm szépen Bunkóczi Lacinak és Szabó Bencének.
Részemről voltam.
Itt voltatok.
Isten volt, köszönöm szépen nektek.
Sziasztok. Jó van, szép estét, szevasztok.